Kedves gyerekek, biztos, hogy hallottatok már az ószövetségi templomról, a jeruzsálemi templomról. Gyönyörű volt ez a templom. Ugye először Salamon épített templomot az Úrnak, utána ezt a templomot lerombolták, ugye a babilóniaiak, de utána újra felépült a templom, és gyönyörű volt a templom. Ennek a templomnak a belső borítása teljesen aranyból volt. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen szép volt ez a templom. És itt szeretnék egy másik gondolatot mondani, és utána folytatjuk ezt a gondolatot. Istenről van egy olyan kinyilatkoztatás a Bibliában, egy olyan ige, hogy van valami, nagyon sok minden, de többek között arra is egyedül ő képes ezen a világon, hogy elmondja előre, hogy mi fog bekövetkezni. Ti azt tudjátok, hogy holnap mi lesz, vagy holnap után, vagy egy-két év múlva? Semmit nem tudunk. Ugye azt tudjuk, hogy most mi van. De az Isten mindent tud, lát előre mindent, és pontosan meg tudja a legapróbb részletekig mondani, hogy mi fog majd bekövetkezni. Egy év múlva, öt év múlva, pár száz év, mindent pontosan tud. És ezzel a gyönyörű templommal kapcsolatban Jézus egyszer a következőt mondta. Képzeljétek el, hogy a tanítványok ott vannak Jézussal, és nézik a templomot, nézik azokat a gyönyörű köveket, épületet. A tanítványok mutatják Jézusnak, hogy Mester, nézd, milyen gyönyörű ez az épület. Tényleg gyönyörű volt az épület. És tudjátok, Jézus mit mondott erről az épületről? Jézus azt mondta erről az épületről, hogy bizony mondom néktek, tehát határozottan megerősítette, azt mondta, hogy nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Milyen érdekes, Jézus így fogalmazott. Nem, mit jelent az, hogy nem marad itt kőkövön? Ugye azt jelenti, hogy teljesen el fogják pusztítani. De ezt a szót használta Jézus, nem marad itt kőkövön. Van-e ennek jelentősége? Bizony, hogy van. Amikor Krisztus után 70-ben a rómaiak megszállták Jeruzsálemet, és felgyújtották a templomot. A templom elkezdett égni, és teljesen elpusztult. De mit gondoltok, mi történt az arannyal, amivel be volt borítva belül a templom? Mi történt a tűzben vele, szerintetek? Az megolvadt. Ugye az aranyborítás megolvadt, és a kövek közé beszivárgott az arany, befolyt az arany. És utána ugye az ott utána újra megdermett. És amikor a katonák oda mentek a templomhoz, akkor mit gondoltok, mit csináltak? A templomot köveire szedték szét. Nem volt elég, hogy ott voltak az üszkös romok, hanem szétszedték köveire, azért, hogy az aranyhoz, a beolvat, oda beolvat aranyhoz hozzá tudjanak férni. És miután erről eszünkbe, Jézus nem csak azt mondta, hogy el fog pusztulni a templom, hanem azt mondta, hogy nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik, és szóról szóra teljesedett. Nem volt két kő, ami egymáson maradt volna. Úgy hányták szét a templom köveit, hogy az aranyhoz hozzájussanak. Mit szerettem volna ebből kimondani és elmondani? Hogy amit Jézus kijelent, amit a Bibliában olvasunk, ami a jövőre vonatkozik, a legapróbb részletekig úgy lesz, minden. Nem csak úgy nagy vonalakban, meg általában, hanem amit megígért az Isten, minden úgy lesz. Az örök élettel kapcsolatban, az eljövendő üdvösséggel kapcsolatban, a mennyel kapcsolatban, minden, amit olvasunk a Bibliában erről, az is ugyanúgy be fog teljesedni. És szívem mélyéből kívánom, hogy higgyünk mindannak, amit az Úr mondott, mert amit ő mondott, az igen és ámen, és úgy fog beteljesedni. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti igehirdetés alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, ott olvassuk el a 4. fejezet 5. versét. Pál apostol a Filippi belieknek a következőt írja, így olvassuk. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Mit mond? A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, és utána azt mondja, hogy az Úr közel. Nagyon érdekes ez a Biblia vers, azért nagyon különös, mert amikor mi Jézus eljöveteléről gondolkodunk, és az ő visszatérésével kapcsolatos eseményeken gondolkodunk, akkor általában mi jut eszünkbe? Ugye azok a hatalmas események, amelyek meg fogják rengetni a világot, ugye az Isten népének a helyzete, a nyomorúságos idő, a hétcsapás, a sorolhatnánk, hogy mi minden kapcsolódik a mi gondolatainkba Jézus Krisztus visszajöveteléhez. És nézzük meg, ebben az igében pedig Pál apostol a következőt mondja, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Mit akar ezzel Jézus Pál apostolon keresztül a mi lelkünkre helyezni? Hogy amikor az ő visszajövetelére gondolunk, és azokra az eseményekre, amelyek be fognak következni Jézus visszatérésekor, akkor ne csak ezek az események közül kössék le a mi figyelmünket, hanem gondoljunk arra, és készüljünk erre az eseményre olyan módon, hogy gondoljuk végig, hogy mi szelíd lelkűek vagyunk-e. Mert mit mond? Mindenki előtt a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen, mert az Úr közel, tehát mit mond ezzel ki? Jézus az ő visszajövetelekor, az ő közeli visszajövetelekor azokat fogja tudni üdvözíteni, akiknek az életében a szelíd lelkűség minden ember előtt nyilvánvaló lett. Nem érdekes társítás, mondom, nem valami hatalmas dolgot köt hozzá Jézus visszajöveteléhez ebben a versben, hanem egy ilyen apróbbnak tűnő dolgot. De látni fogjuk majd a mai délelőtt folyamán, hogy az ige, a Szentlélek Pál apostolon keresztül a legnagyobb dolgot köti hozzá Jézus visszajöveteléhez, a szelíd lelkűség magatartását. Azt mondja, legyen a ti szelíd lelkűségetek nyilvánvaló minden ember előtt, Jézus eljövetelekor csak így fogunk tudni megállni. Szeretném kérdezni, hogy a Bibliában van-e máshol is erre való utalás? Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Akkor gondoljunk a Zsoltárok igére, a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek abban nagy békességben. A Biblia több helyen egyértelműen kimondja, hogy az örök élet elnyerésének a feltétele, nyugodtan azt mondhatnánk, hogy csak, de ezt a csakot idézőjelbe lehet tenni, a szelídség magatartásának az elsajátítása, sőt, inkább ezt mondanám, a szelídség jellemvonásának a megtermése, ennek a gyümölcsnek a megtermése a mi életünkben. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus hányszor beszél arról, és hányszor mond ilyen igéket, hogy ami gondolkodásunkat helyre billentse. Helyre billentse, mert mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy valami olyan nagy dolgokban keresnénk és várnánk az üdvösségre való eljutásnak a feltételeit, és nem veszük észre, hogy a Biblia azt mondja, hogy csak légy szelíd, és akkor örökölni fogod a földet. Akkor minden megoldódik. Gondoljunk arra, amikor Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus azt mondja, az ő visszajövetelekor sok-sok embernek, sok-sok csalódott embernek, akik az Úr művében tevékenykedtek, esetleg azt hitték, hogy az Urat szolgálták, tehát hívők voltak. És azt mondja nekik az Úr, hogy soha nem ismertelek titeket. És miért? Mert nem az a lelkület volt bennetek, amely bennem volt. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Igen, Jézus azt mondja, hogy ez az örök élet elnyerésének a feltétele. És szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk, egyikünk, aki itt ül, egyikünk sincs biztonságban az örök élet elnyerésével kapcsolatban, ha a szelídség jellemvonását nem teremjük meg a mi életünkben, akárhány év óta vagyunk hívők. Mindenki most elkezdheti végig gondolni, hogy hány éve keresztelkedett. Ugye van, aki még csak nemrég, de van, aki már régebb óta megkeresztelkedett. Végig gondolhatunk mindent, amit tettünk az Úrért. Ha nem jutunk el a szelídségnek a magatartására, minden hiába való volt a mi életünkben. És éppen ezért az Úr kérlel bennünket, és azt mondja, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Szeretném, hogyha a szelídségről beszélnénk átfogóan. Most nem bibliai példákat emelnénk ki, például Mózes példáját, ugye, aki a világ legszelídebb embere volt. Ugye Jákobról is azt olvassuk, hogy szelíd ember volt. Ugye Jézus maga volt a szelídség megtestesítője. Tehát nem így konkrét bibliai példákon keresztül szemlélnénk a szelídséget, hanem összefoglalóan, hogy milyen magatartás a szelídségnek a magatartása. Miben nyilvánul meg a szelídség? A szelídség egy nagyon összetett jellemvonás, sok-sokféle megnyilvánulása van, egyetlen egy szóval a szelídséget nem is lehet helyettesíteni, tehát nincs egy olyan szó, amely szinonímaként szerepelne a szelídséggel kapcsolatban. Tehát éppen ezért járjuk körül, nézzük meg, hogy ki is az a szelíd ember, mit jelent a szelídség a gyakorlatban, honnan lehet meglátni, hogy valaki eljutott-e erre a jellemvonásra. Hogy mennyire meg kell teremnünk ezt a jellemvonást mindannyiunknak, ugye Pál apostol azt mondja a Galata levélben, az 5. fejezet 22. versében, hogy a lélek gyümölcse, ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség, szelídség. Meg kell teremnünk mindannyiunknak ezt a lelki gyümölcsöt az életünkben. Mindenek előtt szeretném, annyiszor elmondtuk, de ezt egy mondatot hadd ismételjem, sok-sok esetben már beszéltünk erről, hogy a szelídség az nem egy gyenge magatartás a szónak abban az értelmében, hogy ilyen tehetetlen, ilyen minden mindegy magatartás. A szelídség nagyon határozott. A szelídség az nem egy tehetetlen valami, az nem egy tehetetlen magatartás. Egy tedd ide, tedd oda magatartás. Nem ilyen magatartás. A szelídségben hatalmas határozottság van, és erő van benne. De nézzük meg, hogy milyen körülmények között nyilvánul meg igazából az ember szelíd lelkű volta. Amikor a Bibliában olvasunk a szelídségről, akkor mindig olyan körülmények között tesz róla a Biblia említést, amilyen körülmények negatívak és rosszak. Ha az Efézusi Levél 4. fejezet első két versét nézzük, akkor azt olvassuk, az Efézusi Levél 4. fejezet első két verse: kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Tehát a szelídséget, alázatosságot ezzel összefüggésben mondja, amikor hosszú tűrést kell tanúsítani, amikor el kell szenvednünk egymást. Ugyanezt olvassuk a Kolossé levélben, a 3. fejezetben, a Kolossé levél 3. fejezetének a 12-13. versében: öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Ezt a két igeszakaszt azért olvastam fel, hogy nézzük meg, hogy a szelídség mindig ilyen környezetben van megemlítve, amikor az élet dolgai nem úgy alakulnak körülöttünk, ahogy mi azt szeretnénk, amikor hosszú tűrésre van szükség, amikor megbocsátásra van szükség. Tehát egyáltalán olyan körülmények között említi mindig a szelídséget, amely a negatív, nem jó körülményei ennek az életnek. Nyugodtan elmondhatnánk, hogy a szelídség összefoglalóan az a magatartás forma, amit a hívő embernek az összes negatív körülmény között ebben az életben tanúsítani kell a krisztusi példaadás szerint. Ahogy a rosszra, mindenféle rosszra egy hívő embernek reagálni kell, az a szelíd lelkűség magatartása Krisztus példaadása nyomán, és ennek a részleteit fogjuk a mai délelőtt folyamán áttekinteni. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon-nagyon számomra nagyon kedves meghatározást olvasni. Én itt találtam igazából először egy hosszabb leírást, szinte egy definíciót, de ez nem egy mondat, hanem jó néhány mondatból áll, a Bizonyságtételek 3. kötetéből, hogy mi is az, hogy szelídség. A szelídségnek egy gyönyörű megfogalmazását, meghatározását látjuk itt a következőképpen. A szelídség lelkülete nem az elégedetlenség lelkülete, hanem pontosan az ellenkezője. Becses kegyesség az a szelídség, mely hajlandó zokszó nélkül szenvedni, próbákat elviselni. A szelídség türelmes. Igyekszik boldog lenni bármi körülmények között. A szelídség mindig hálás. A szelídség maga költi a boldogság énekeit. A szelídség elviseli a csalódást, és nem torolja meg a bántalmakat. A szelídség nem duzzog némán szó nélkül. A mogorva természet a szelídség ellenkezője, mert ez csak megsebez és fájdalmakat okoz, anélkül, hogy örömöt szerezne. Hadd kérdezzem meg, nem elgondolkodtató leírás ez a szelídségről? Ezen a leíráson szeretnék végigmenni, és megnézni így Biblia alapján elvben, hogy mi is az, hogy szelídség. Mit olvastunk róla? A szelídség lelkülete így kezdődött, nem az elégedetlenség lelkülete, hanem pontosan az ellenkezője. Tehát mit mond az ige az elégedettségről? Mert azt olvastuk, hogy a szelídség lelkülete az az elégedettség lelkülete. Egyébként, hogyha most egy beszélgetés formájában lennénk, nagyon érdekelne, hogy ki mit gondol az elégedettségről, a megelégedettségről, hogy mi az, hogy megelégedettség. Mi az, hogy megelégedettség? Azért érdekes fogalom ez, azért különös fogalom a Bibliában, mert vannak, akik félreértik a megelégedettség fogalmát. Mert gondoljunk bele abba, hogy azt mondja például a Szentírás, csak kívülről szeretnék idézni egy-egy idét, azt mondja, hogy elégedjetek meg azzal, amitek van. Akkor a másik ige azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tehát vannak olyan igék, amelyek alapján egyesek félreértik a szelídség magatartását, és hát ha tényleg, hogyha akármilyen kis fedél van a fejem felett, mindegy, hogy mi hogy néz ki, de hát akkor elégedjek meg ha van egy ruhám, akkor az mindegy, de egy van, akkor elégedjek meg vele. Hogy akkor ne akarjak többet, mert ez a szelídség. És ez az elégedettség. De nézzük meg, hogy mi is az igazából, hogy az elégedettség. Mit lehetne erre válaszolni? Mindenekelőtt hadd mondjuk, hogy az elégedettség az nem egy cél nélküli magatartás. Az nem egy olyan magatartás, hogy minden mindegy. Nem törekszem semmire ebben az életben, úgy is mindegy, hogy mi történik. Nem ez az élet számít. Nem ez az elégedettség magatartása. Az elégedett embernek, hadd mondjuk, céljai vannak, tervei vannak, nagyon komoly tervei vannak ebben az életben, hosszú távú tervei is vannak, sőt a leghosszabb távú tervei vannak, az örök életre vonatkozó tervei. Az elégedett embernek igenis, hogy vannak tervei, vannak ambíciói, vannak kitűzött célok, amiket szeretne megvalósítani az életben, de az elégedettség hogy nyilvánul meg az ember életében a tervek, a célok mellett? Az igazán szelíd ember minden tervét, minden elképzelését, minden ambícióját az Isten kezébe helyezi le. Elmondja az Isten előtt őszintén, semmit vissza nem tartva. Uram, én úgy érzem, hogy nekem ehhez lenne kedvem. Ezt csinálni az életben, vagy ezt szeretném tenni, vagy ide szeretnék eljutni, vagy bármi, minden területét az életének, a terveit, leteszi az Isten kezébe az ember. És innentől kezdve, ha letettük a terveinket az Isten kezébe, kérjük tőle a jóváhagyást. És éppen ezért az életünknek mindazon területeit, amit mi az Isten kezébe letettünk, azokon a területeken, ugye mindenhol bármi érkezik hozzánk, elfogadjuk hálásan és elégedetten, mert az volt az ő akarata. Szerethetnék én valami olyan dolgot, ami nem válik javamra. Letettem az Úr kezébe, hogyha ő azt mondta, hogy rendben van, mert javadra válik, megadja, örömmel elfogadom. De ha azon a területen egészen mást fog nekem az Úr adni, nem leszek elégedetlen, nem fogok zúgolódni, hogy Uram, miért, pedig én ezt kértem, Uram, én ezt így akartam volna. Nem leszek elégedetlen, mert lehelyeztem az Isten kezébe. És tudja az ember, teljesen megvan róla győződve, és bizonyossággal tudhatja az ember, hogy válaszként az Istentől a megelégedett ember azt fogja kapni, ami igazából az ő javát szolgálja. Én a mai alkalommal a Nagyorvos lábnyomán című könyvből szeretnék olvasni egy fejezetből, ez néhány oldalas fejezet az egész, nem fogjuk az egészet felolvasni persze, de kérlek benneteket, hogy otthon a Nagyorvos lábnyomából a Türelem a bántásokkal szemben című fejezetet olvassuk el. Nem túl hosszú fejezet, de nem győztem kiírogatni, hogy most miket szeretnék felolvasni, de az összeset így se tudom. De olvassuk el, mert meg fogjuk látni, hogy hihetetlen, hogy milyen fontos tanácsokat látunk ebben. Szeretnék olvasni most csak egyetlen egy idézetet, először a 353. oldalról. Aki betöltekezik Krisztus lelkével, az Krisztusban marad. Bármi éri, minden a megváltótól jön, aki körülfogja jelenlétével, és csak az érheti, amit az Úr megenged. Minden szenvedésünk, fájdalmunk, megkísértetésünk, próbánk, bántalmunk, bajunk, üldözésünk, nélkülözés, egy szóval minden javunkra van. Minden élmény és körülmény Isten szolgálja, amelyet javunkra felhasznál. Hogy kezdődik? Bármi éri, ugye, a hívő embert, minden a megváltótól jön, aki körülfogja jelenlétével, és csak az érheti, amit az Úr megenged. Ugye kire vonatkozik ez? Ugye aki leteszi minden tervét az Isten kezébe, mindent tőle vesz a megelégedett ember, bármi történik az életében. Lehetnek azok bajok, lehetnek azok nyomorúságok, bármi éri a hívő, szelíd embert, minden az Istentől jön felé, és megelégedetten fogadja, amit az Úr megengedett az életében. És hadd mondjam, így olvasuk az alap idézetet. Azt mondja az idézet, hogy a szelídség igyekszik boldog lenni bármi körülmények között. A szelídség maga költi a boldogság énekeit. Hadd mondjam, az elégedettségből nem fakad a boldogság. Az elégedettségnek nem egyenes következménye a boldogság, ha bármi történik az ember életében. Hadd mondjam, a szelíd ember mindig talál okot az örömre, mindig talál örömet a boldogságra. És szeretném, amikor ezeken a dolgokon így végigmegyünk, ezeken a jellemvonás megnyilvánulásokon végigmegyünk, nagyon szeretném, hogyha mindig közben megvizsgálnánk magunkat, hogy ezek ott vannak-e az életünkben. Mert ha nincsenek ott, akkor búzgón kérjük Istent, hogy ezek a jellemvonás megnyilvánulások ott legyenek, a szelídséget el tudjuk nyerni, amelynek a gyümölcsei láthatóak kell, hogy legyenek az életünkben. Igen, ezzel együtt jár a boldogság. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a szelíd ember mikor boldog? Egyértelmű, egy szó van erre. A szelíd ember mindig boldog, mindig tud örülni, mindig. Gondoljunk bele, hogy mit mond a Biblia? Mindenkor örüljetek. Van az igében egyetlen egy olyan szó is, ami hiába van odaírva? Mindenkor, minden körülményben örüljetek. Szeretnék olvasni egy igét a Zsoltár, negyedik Zsoltár 7. versétől a 9. verséig, és nézzük meg, hogy mennyire szépen mondja itt a boldogságról, az örömről szóló részt ez az ige szakasz. A 4. Zsoltár, hetediktől kilencedikig terjedő versei. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Ugye? Hány ember panaszkodik a körülmények miatt? Nincs jó dolog, nem történik ez sem. Kicsoda láttat velünk jót? És nézzük meg, mit mond Dávid. Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Mit mond? Emberek, akik nem boldogok és nem örülnek. Miért? Mert azt mondják, hogy ez is hiányzik az életből, az is hiányzik az életből, ebből sincs elég, az is kellene. Mit mond? Hozd fel reánk, Uram, a te arcodnak világosságát. És mit mond? Nagyobb örömöt adsz így, ha az Isten jelenlétében vagyunk. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Mennyire csodálatos ez az ige. Tehát a hívő ember, a szelíd ember a bajban, a nehézségben is minek tud mindig örülni? Az Isten jelenlétének. Az Isten jelenlétének. Mondjuk ki egészen őszintén, hogy ha bármi hatalmas nagy baj is ér bennünket, bármi ér bennünket, de ha Krisztusban vagyunk, ott van mellettünk, a bajok, a nyomorúságok mellett tapasztalni fogjuk azt a csendes örömöt vagy boldogságot, hogy mondjam, félre ne értsétek. Ez nem olyan, hogy a hívő ember állandóan nevet akkor is, amikor valami fájdalom éri, vagy valami baj van vele. Nem ezt jelenti. A hívő ember életében a szelídségnek az öröme és boldogsága, az nem egy kicsattanó, állandóan nevetgélő vidámság, nem erről van szó, de egy belső öröm és boldogság. Gondoljunk arra, hogy Pál apostol mit mond. Pál apostol, akinek az egész élete tele volt nyomorúsággal és szenvedéssel, és kimond egy mondatot a korintusi levélben, azt mondja, úgy jellemzi őket, tehát magukat, hogy mind bánkódók, de mindig örvendezők. Mind bánkódók, de mindig örvendezők. Igen, a bűn világában együtt van ez a kettő. Minél szelídebb az ember, annál inkább fáj neki a világ nyomorúsága, minden körülmény, ami negatív, de azt mondja, hogy mindig örvendezik az Isten jelenlétének. Örvendezik annak, hogy van kire helyezni a problémákat, és nem egyedül kell hordozni az élet terheit. Annyira szeretem, a Krónika első könyvében olvasunk egy ilyen igét a 16. fejezetben, hogy örvendezzen a szívük azoknak, akik keresik az Urat. Nem azt mondja, hogy örvendezzen a szívük azoknak, akik minden jót elnyertek, és semmi baj nincs az életükben. Nem azt mondja, örvendezzen a szívük azoknak, akik keresik az Urat. A szelíd ember ott rendelkezik a szívén belül azzal a belső csendes békével, boldogsággal, örömmel, az Isten közelségének az örömével, amelyet semmivel nem cserélne el ebben a földi életben. Én azt hiszem, hogy mindannyian vagyunk így az életben, hogy átéltük már az Isten egész közvetlen jelenlétét, amikor segített, mellettünk volt, a vele való áldott közösségnek az örömét. Hadd kérdezem, ezt az érzést, ezt az állapotot felcserélnénk bármi földi jóval? Az emberben bármi jó körülmények között ott van az az űr, az a hiány. Igen, a hívő embernek a boldogsága és öröme az Istennel való állandó összeköttetésből fakad. Ez a szelíd embernek az állandó, csendes, békés öröme. És itt szeretnék megint idézeteket olvasni, és figyeljük, hogy mennyire szépen fogalmaz, olyan érdekes. Annyira szeretem ezeket az idézeteket. Azt mondja, nem szükséges megpróbáltatásainkról, nehézségeinkről, bajainkról és fájdalmainkról nyilvántartást vezetnünk. Hát kérdezem, van, aki nyilvántartást vezet a bajairól, a nehézségekről? Ó, de hányan! Azok be vannak írva a könyvekbe, és a menny gondot visel rólunk. Nekünk ezeket le kell tenni, el kell ezeket felejteni. Miközben a kellemetlen dolgokat számolgatjuk, sok kellemes dologról elfeledkezünk. Például arról, hogy Isten minden pillanatban körülvesz minket irgalmával és jóságával. És arról az angyalok által is megcsodált szeretetről, hogy Isten halálra adta fiát értünk. Krisztus szolgálatában vígasz és öröm van. Lássa meg a világ, hogy Krisztussal az élet nem kudarc. És van egy nagyon érdekes mondat itt, és ezt szeretném felolvasni még azért, még egy-két mondat, de ezt a következőt azért szeretném, mert most erre azt gondolhatnánk, hogyha mi valaminek nem örülünk, vagy valami boldogtalanság van az életünkben, hát akkor már egyből ez milyen hatalmas tragédia. Persze, nagyon nem jó, de figyeljük. Ha nem vagy jókedvű és boldog, mit csináljunk ilyenkor? Ha nem vagyunk jókedvűek és boldogok. Az első figyelmeztetés az, hogy ne beszélj érzéseidről. Azért olyan elgondolkodtató, nem? Ha nem vagy jókedvű és boldog, ne beszélj érzéseidről. Neves árnyat mások életére. A rideg, napfénytelen vallás egy lelket sem von Krisztushoz, inkább a sátán csapdájába űzi őket. Lehangoló élményeid helyett gondolj a Krisztus nevében igényelhető erőre. Képzeleted ragadja meg a láthatatlan dolgokat. Gondolataid terelődjenek Isten irántad való csodálatos szeretetének bizonyságára. Mit mond, hogy ha lehangoltak, csüggettek, boldogtalanok vagyunk, örömtelinek érezzük magunkat bármilyen körülmény hatására. Az első az, hogy ne beszéljünk az érzéseinkről, nem beszélve arról, hogy ugye, hogy másokat is csüggesztünk vele, de ugyanakkor magunkra is visszahat. Minél inkább elmondjuk és panaszkodjuk, hogy milyen örömtelentenek vagyunk, vagy milyen boldogtalanok vagyunk, ez visszahat tulajdonképpen a saját lelki állapotunkra is. Mit tegyünk? Kapaszkodjunk az Úrba, és az ígéreteit tartsuk számon. Gondoljunk az ő szeretetére, és gondoljunk azokra a dolgokra, amelyek jók körülöttünk, amelyekkel körülvesz bennünket. Emlékeztek rá? Amikor Izrael népe sokszor lázadozott a pusztában, ugye, és többször tört ki a lázadás az koszt miatt, ugye, tehát, hogy visszavágytak a húsos fazekok mellé, meg elegük volt a mannából, hát ismeritek ugye a leírásokat. És emlékeztek rá, hogy a manna pedig, ami az angyalok kenyerét ették, a legcsodálatosabb táplálék volt. Egyszer az Úr emlékeztek rá, amit csinált. A lázadásuk következtében egyszer félrevonta az ő kezét, az oltalmazó kezét a néptől. És mi történt? Jöttek a kígyók, és megmarták őket. Az Úr nem tett mást. Nem elég neked, amit én adok, megelégítelek finom, egészséges eledellel? Jó, akkor egy pillanatra elveszem rólad az én óvó kezemet. Nézd meg, hogy milyen lenne anélkül az életed. Igen, gondoljunk arra, ami áldás. Soha ne a bajokat számlálgassuk, hanem az ígéretekre gondoljunk. Isten kezébe tettem az életemet, csak az jön tőle, amit ő akar az életemben, ami a javamra van. Legyek hálás és boldog minden áldásért, és amit a nem szeretem dolgokért is, mert a javamat fogják szolgálni. Még egy rövid idézetet így olvasok. Beszélj az ígéretről, beszélj arról, hogy Jézus kész áldást hinteni. Egyetlen pillanatban sem feledkezik meg rólunk. Jelenlétének tudata mélységes és békés boldogságot ad az embernek. De menjünk tovább, és azt olvastuk, hogy a szelídség mindig hálás. A szelídség mindig hálás. Hadd mondjam, az az ember, aki nem hálás, az nem szelíd. És erről a gondolatról tényleg csak egyetlen egy mondatot szeretnék mondani. A Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. versében, Pál apostol egész röviden így fogalmazza ezt meg. Mindenkor hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Mit mond? Mindenben hálákat adjatok. Azt mondja, mindenkor örüljetek, és mindenben hálákat adjatok. Ugye az előző kettőből, amiről szóltunk, teljesen egyértelműen következik, hogy mindenért hálát tud adni a hívő, szelíd ember. De menjünk tovább, mert még van itt mit áttekinteni a szelídség megnyilvánulásából. És a szelídségről azt olvastuk, és ezt megint szóra szeretném felolvasni, azt olvassuk, hogy becses kegyesség az a szelídség, mely hajlandó zokszó nélkül szenvedni, próbákat elviselni. Mit mond? Becses kegyesség az a szelídség, amely hajlandó zokszó nélkül elviselni a próbákat. Nem csak arról van szó, hogy elviselni a próbákat, a szelíd ember nem panaszkodik. A szelíd ember nincs tele lamentálással, méltatlankodással. Hányan méltatlankodnak a bajok, a nehézségek miatt? A szelíd ember nem méltatlankodik emiatt. Zokszó nélkül szenvedi el azt, amit el kell szenvednie, ami elől nem tud kitérni, amit az Isten megenged az életében. Most erre azt lehetne mondani, hogy hát már úgyis elszenvedjük, hát nem mindegy, hogy most zokszóval vagy zokszó nélkül szenvedünk. Hát nem jobb nekünk, hogyha legalább panaszkodhatunk egy kicsikét? Nem jobb ez? Hadd mondjuk nem jobb, önmagunknak sem jobb. És azon kívül pedig hadd mondjam, és itt szeretném majd még a végcélt is kimondani, a szelídséggel, a szelíd lelkű magatartással az Úr az Istent nem ismerő emberek szívét akarja leginkább megnyerni, hogy Isten felé közeledjenek. A szelídség, ami Jézusban öltött leginkább testet, a legkívánatosabb magatartás a világban is. Emberek nagyon sokan nem maguknak kívánják, de inkább ezt mondanám vonzó magatartás, és mélységes benyomást tud emberek szívére és gondolkodására tenni. Tehát, hogyha mi szelídek vagyunk, ezzel tudjuk, azt kell, hogy mondjam, a legnagyobb missziót elvégezni ebben az életünkben, a környezetünkben. És szeretnék Jézus életéből csak egyetlen egy mozzanatot megemlíteni, egyetlen egy olyan mozzanatot, én annyira szeretem ezt az idézetet, de ezt most majd csak kívülről fogom a Hét Perál kötetből megemlíteni, annyira szeretem azt az idézetet, amely arról beszél, hogy Jézus életében kérdezném, melyik volt az a nap, amikor Jézus a legkevesebbet prédikálta? A szolgálata idején. A halála napja, ugye? Az életének az utolsó napja. És az életének az utolsó napján egy-egy szót mondott csak. Egy-egy szót, amit éppen mondani kellett, nem prédikált. Egy-egy szót mondott csak, vagy egy-egy mondatot. És hadd mondjam, ember szíveket nyert meg ezzel a csendes tűrésével. Ember szíveket nyert meg az Isten országának. Emlékeztek rá, hogy mit mondott az a római százados is? Bizony Isten fia volt ez az ember, bizony Isten fia volt. Ahogy egy ember a próbában, a szenvedésben viselkedik, azzal a legnagyobb bizonyságot tudja tenni Krisztusról, Istenről, és embereket tud Krisztus felé fordítani. De menjünk tovább, azt olvastuk, és szeretnék minden egyes gondolatot még egy néhány gondolat erejéig megerősíteni ebből az alapfelolvasásból. A szelídségnek van egy másik megnyilvánulása is. Azt olvastuk, hogy a szelídség türelmes. A szelídség az türelmes. Hadd kérdezem, hogy állunk mi a türelemmel? Hogy állunk mi a türelemmel? Én azt hiszem, hogy a mi emberi életünknek az egyik legnagyobb kísértése a türelmetlenségre való kísértések, és nagyon nehezen tudjuk sokszor legyőzni ezeket. Megint szeretnék olvasni egy-egy rövid gondolatot. Így olvasom. Türelmetlen szavakra sose válaszolj türelmetlenül. A hallgatásban csodálatos erő van. A mérges embert a kapott válasz csak néha felbőszíti, de a harag, ha a tapintatos, türelmes ember hallgatásába ütközik, hamar elcsitul. Nézzünk meg egy másik idézetet, rövid idézet, de figyeljük. Ameddig ezen a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve. Hadd kérdezem meg, tényleg így van, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve? Nap mint nap. Bosszúságok teszik próbára idegeinket. Tapasztaljuk? Bosszúságok teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket, jellemünkben keresztény vonások fejlődnek. És most figyeljük, ez a mondat annyira szép. Ha Krisztus bennünk lakik, türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk, vidámak a bosszantások és ingerlések közepette. Azért tegyük fel a kérdést, vannak távlatok, ahova még fejlődhetünk? És hadd mondjuk, mit olvastunk? A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, mert az Úr közel. El kell idáig jutnunk. És kedves testvérek, amikor előre gondolunk Jézus eljövetelére, ne az én nem tudom milyen hatalmas próbatételekre gondoljunk. Gondoljunk arra, hogy türelmes tudok-e lenni egy ingerül, egy olyan körülmények között, amikor ingerelnek engem. Tudok-e igazából türelmes maradni? Ha nem, akkor ettől ijedjek meg, ne attól, hogy mi fog majd elkövetkezni, nem tudom hány év múlva. Azt majd az Úr megoldja. Attól rémüljek meg, hogyha látom, hogy nem vagyok türelmes. Figyeljük! Miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük, nemes lelkű hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként. Nemes lelkű hősökké kell formálódnunk. És mitől válik az ember hőssé? Nem attól, hogy a legnagyobb cselekedetet végrehajtja, és bevesz egy országot, és meghódít én nem tudom kiket, és hol, milyen küzdelmekben győz. Nem. Nemes lelkű hősökké akkor válunk, ha önmagunkat legyőzzük. Ha az énünk, a türelmetlenségünk, az indulataink felett megtanultunk győzni az ő kegyelméből. A következő idézet így hangzik, egész röviden. Krisztus földi életében mennyire megdöbbentette volna környezetét, ha miután megismerték őt, egyetlen vádaskodó, gáncsoskodó vagy türelmetlen szót hallottak volna tőle. Soha se feledkezzünk el arról, hogy azoknak, akik Krisztust szeretik, jellemükkel őt kell képviselniük. Gondoljunk bele abba, Jézus életére gondoljunk. El tudjuk képzelni Jézus türelmetlenül? El tudjuk képzelni, hogy valakit úgy türelmetlenül elheseget maga mellől, vagy bármi, amikor zavarják őt, meg fáradt már. El tudunk Jézustól egy türelmetlen szót képzelni? Nem. És nem mondjuk ilyenkor a lelkünkben, ja jó, de hát ő Jézus volt, én pedig csak itt emberként élek ezen a földi életben. Nem. Türelem, a szelítségnek az egyik megnyilvánulása, amely gyümölcs megteremtése nélkül egyikünk sem láthatja meg az Urat. Azt olvastuk, hogy a szelítség elviseli a csalódást, és nem torolja meg a bántalmat. A szelítség elviseli a csalódást, és nem torolja meg a bántalmat. Szeretnék annyit elmondani, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy itt alapvetően érzésekről van szó a szelítség megnyilvánulásában, belső érzésekről, amelyek külsőleg valamilyen formában megnyilvánulnak. Itt belső érzésekről van szó. Tehát nyugodtan mondjuk ki, hogy Krisztussal való élő és állandó összeköttetés nélkül, a szelítség forrásával való élő és állandó összeköttetés nélkül nem fogjuk megteremni a szelítség gyümölcsét. Ez a lelkületben a lényünk. Ezt nem lehet magunkra erőltetni. Láttatok már olyan embert, aki megpróbál mosolyogni, amikor valami baj van, de lesír az arcáról, lehet érezni, hogy ez nem őszinte, mert belül tele van indulattal, belülről háborog. Tehát az embernek kívülre van ráírva egy emberre a szelítség, a béke, a megnyugvás, az öröm, a kiegyensúlyozottság. Ezt nem lehet valamilyen cselekedetekkel pótolni. Lehet, hogy valaki tud ideig, óráig színészkedni, de ezt nem lehet. De és ez csak is a Jézussal való közösségnek az eredménye lehet. Igen, elviseli a csalódást, nem torolja meg a bántalmakat. Ezzel kapcsolatban is itt van egy nagyon-nagyon szép idézet, de most ezt talán már nem olvasnám föl. Kérlek, otthon olvassátok el ezeket a fejezeteket. Viszont szeretnék még két jellemvonásra kitérni, mert nagyon-nagyon fontos. Azt olvastuk, hogy a szelítség nem duzzog némán. A szelítség nem duzzog némán. Hát erre aztán már tényleg azt lehet mondani, hogy hát azért, de ezt már ki tudja megvalósítani. Most nem elég az, hogy ne lamentáljunk, ne panaszkodjunk, ne vágjunk vissza, ne, és akkor, de már csak ne is duzzogjunk. Azt mondja, hogy a szelítség nem duzzog némán. És utána nézzük meg, és még a mogorvaságot is megemlíti, egybevesszük gyorsan a kettő megnyilvánulását a szelítségnek. Azt olvastuk, a szelítség nem duzzog némán szó nélkül. A mogorva természet a szelítség ellenkezője, mert ez csak megsebez és fájdalmakat okoz, anélkül, hogy örömet szerezne. Igen, a szelítség nem duzzog némán, a szelítség nem mogorva. A szelítség örömöt akar adni, a szelíd ember áldására akar válni a környezetének. És hadd mondjam, nem akkor válok áldására a környezetemnek, hogyha valaki nekem ártott, hogy akkor én duzzogni fogok, és akkor a családom belül két napig mosolyszünet van, és hozzám sem lehet szólni, mert én úgy meg vagyok bántva. Gondoljunk bele abba, szeretnék egy idézetet, ezt még felolvasom. Nem szabad semmilyen valóságos vagy vélt sérelmünk miatt bosszankodnunk. Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Ne attól féljünk, aki megsebzett bennünket, hanem magunktól féljünk akkor, amikor mi mogorvák vagyunk, megsértődtünk és tartjuk a haragot. Azt mondja, az énünk az a legnagyobb ellenség, akitől leginkább félnünk kell. Figyeljük, nincs olyan bűn, ami rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett emberi intulat. Miért? A duzzogásban, hát éppen az van, hogy néma vagyok, nem szólok semmit. Hát abban milyen indulat van, ha nem szólok semmit? Van abban indulat? A duzzogásban van-e indulat, vagy nincs? Hadd mondjam, annál hevesebb az ember szívében dúló indulat, ugye, mert nem is mondom ki, összeszorítom a fogamat, de az indulatok csak úgy tolulnak az emberben. Azt mondja, nem szabad semmilyen valóságos vagy vélt sérelmünk miatt bosszankodnunk. Énünk az az ellenség, akitől a leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn, ami rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett emberi indulat. És ezért semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az, amit az énünkön aratunk. És most figyeljük, ne legyünk sértődékenyek. Hadd kérdezzem, könnyű ezt kimondani, és nehéz megvalósítani, vagy könnyű kimondani és megvalósítani is? Ugye milyen nehéz megvalósítani? Ne legyünk sértődékenyek. Ne érzéseink igazolása és hírnevünk őrzése, hanem a lelkek megmentése legyen az élet célunk. Gondoljanak rólunk, vagy tegyenek velünk bármit, de ez ne zavarja meg Krisztussal való egységünket és a lélekkel való közösségünket. Igen, ez a szelíd embernek a megnyilvánulása. És emlékeztek rá, hogy az elején, hogy kezdtük, hogy igen, szelídség ott van-e az életünkben, ami Jézussal való személyes találkozás, az ő meglátásának és az örök élet elnyerésének az alapfeltétele. És azt mondtuk, hogy idézőjelben ilyen egyszerű dolgot kér tőlünk az Úr. Nem nagy dolgokat, de mégis azt mondjuk, hogy a legnagyobbat kéri tőlünk. És mi a legnagyobb? Hogy az énünket tagadjuk meg, az énünkkel forduljunk szembe. Ezt a legnagyobb harcot várja tőlünk az Úr. Itt harcoljunk vitézül a lelkünkben, a szívünkben, hogy le tudjuk győzni mindazt, ami nem szelídség. És szeretnék egy idézetet is még olvasni, egy nagyon rövid idézetet, hogy ezek a jellemvonások, a szelídség jellemvonásai mikor és hogy alakulnak ki bennünk. Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, a bölcs mennyei atyába vetett bizalom, a tökéletes virágok, melyek fellegek, csalódások és szomorúságok közt érlelődnek. Figyeljük, ezek milyen virágok? Ezek nem a napfényben nyílnak leginkább, és nem ott érlelődnek ezek a gyümölcsök, hanem a fellegek, a szomorúságok és a csalódások közepette érlelődnek. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék csak megjegyezni, és egy igét azért olvasnék is, hogy igen, azt olvastuk, hogy az Úrnak meg kell engedni ezeket a körülményeket az életünkben azért, hogy ezek a gyümölcsök, a szelídség gyümölcsei és megnyilvánulásai megjelenjenek az életünkben. De szeretnék annyit elmondani, hogy az ige alapján bátorításul, hogy ettől ne féljünk, mert ez nem egy vég nélküli szenvedés, amit az Isten az emberre bocsát. Pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, mennyit bírunk el, és a mi jellemnevelésünk érdekében tényleg mire van szükségünk. És ezt a bátorító igét Mózes 5. könyvéből szeretném felolvasni, a 32. fejezetből. Mert megítéli az Úr az ő népét. Megítéli az Úr az ő népét, ugye? Ezben most nem is megyünk bele, ismerjük ugye a gondolatot, ami emögött van, de figyeljünk. És megkönnyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, és a védett és védtelen oda van. Megítéli az Úr az ő népét. Nem tudja megtenni, hogy az ítéleteivel ne látogasson meg bennünket, amely a mi javunkat szolgálja. Megenged helyzeteket, hogy tanuljunk, hogy meg tudjuk teremni ezeket a gyümölcsöket, de mit olvasunk? Megkönnyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, és a védett és védtelen oda van. Lehet, hogy jellemed építésén sok munka vár még elvégzésre. Lehet, hogy durva kő vagy, melyet simára kell vágni és csiszolni, mielőtt betölthetné helyét Isten templomában. Azért ne lepődjél meg, ha Isten vésővel és kalapáccsal faragja le jellemed éles sarkait, míg csak el nem készülsz a neked szánt helyre. Ember ezt el nem végezheti, egyedül Isten képes rá. Nyugodt lehetsz, hogy egyetlen fölösleges ütés sem mér rád. Minden ütés szeretetből fakad, örök boldogságod érdekében. Az Úr ismeri gyöngéidet, helyreállításodon fáradozik, nem megsemmisüléseden. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor az Úr nevel bennünket a szelíd lelkű magatartásra, akkor ott legyenek ezek a gondolatok bennünk, hogy nem a megsemmisülésünkön fáradozik, hanem pontosan azon fáradozik, hogy mi szelídek legyünk, hogy amikor ő visszajön, akkor mi az ő képmását tudjuk visszatükrözni, a szelídségnek a képmását, lelkületét, és bevihessen bennünket az ő országába. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaképpen keressük meg a 301-es számú közös énekünket, és az első két versszakát énekeljük el, imádság után pedig a harmadikat.
Nagy Úr Isten, néked több áhít
Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy neked van szabad mi hozzánk, és köszönjük, hogy minden szabad szeretetből, féltésből, ami üdvösségünk érdekében hangzik hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy megfedtél bennünket a te ígédből, de köszönjük, hogy vigaszt és bátorítást is nyújtottál. Köszönjük, hogy megfedtél és rávilágítottál arra, hogy noha annyi idő óta már sokan veled járunk, és mégsem tudtuk elnyerni és elérni még a szelídségnek a magatartását. Te látod, hogy még milyen fogyatékos ez a jellemvonás bennünk, te látod, hogy a mi mezítelenségünk rúdsága még hányszor kiütközik bennünk. Urunk, kérünk, tanítsál meg bennünket a szelídségre, nem akarunk így maradni, mi üdvözülni szeretnénk. Jézusunk, szeretnénk téged visszatükrözni, kérünk téged, ne mondjál le rólunk, munkálkodj tovább a mi életünkben. De köszönjük neked a bátorítást, hogy mindannyiunk életében van remény, hogy győzünk önmagunk felett. Köszönjük neked, Urunk, a lehetőséget. Köszönjük, hogy egyikünknek sem kell a reménytelenségben maradni a rossz jellemvonásunkkal. Köszönjük, Urunk, hogy te általad elérhetjük a győzelmet, és köszönjük, hogy ha te munkálkodsz a mi szívünkbe, és mi engedünk a te munkálkodásodnak, és együtt munkálkodunk te veled, köszönjük, Urunk, hogy a jellemünk leggyengébb részei a legerősebbekké válhatnak. Köszönjük, Istenünk, köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy Jézusunk, te azért jöttél erre a földre, hogy bennünk ezt a munkát el tudjad végezni, hogy megbocsáthassad a mi bűneinket, és újjáteremthessed a mi szívünket. Urunk, te látod, hogy a szelídség magatartását nem tudjuk magunkra erőltetni, hogyha ez belülről a te újjáteremtésed nyomán nem fakad bennünk, nem tudjuk megteremni ezt a gyümölcsöt, segíts nekünk, Istenünk. Te látod, hogy mindenben és ebben is te reád vagyunk utalva. De köszönjük neked, Jézusunk, hogy a veled való élő közösség által te formálod, alakítod a mi életünket, és köszönjük, hogy eljuthatunk odáig, hogy a te szelídségedet, a te alázatodat tükrözzük vissza. Urunk, adjad, hogy ezzel tudjunk végezni az emberek között szolgálatot. Urunk, te látod, hogy milyen sokszor nincs alkalmunk arra, hogy beszéljünk embereknek, de Urunk, kérünk téged, adjad, hogy a szelídséggel, az alázattal tudjunk emberi szíveket te feléd fordítani. Istenünk, kérünk, cselekedjél mindannyiunk életében többet, mint kérni tudnánk. Te látod, hogy mik az egyéni küzdelmeink, te segítsél mindannyiunknak, és legyen meg a te akaratod a mi életünkben. Amen.